Folytatódik a Szigma, a holnap világa. Magazinunkban most a világ néhány fontos és érdekes tudományos híre következik.
Spermiumokat használnak a németországi Leibniz Intézet kutatói a méhnyakrák leküzdésére. Az eljárás lényege, hogy a hímivar sejteket kemoterápiás szerrel töltik fel, és mágnesességre érzékeny apró hámot erősítenek rájuk, amely irányítja mozgásukat, és csak akkor engedi szabadon őket, ha elérik a daganatos sejteket. A módszer nagy előnye, hogy spermiumok nem váltanak ki agresszív immunválaszt, és más sejtekkel ellentétben nem kezdenek ellenőrizhetetlen osztódásba sem. Célba éréskor közvetlenül a daganatos sejtekbe juttatják a kemoterápiás szert, így a hatóanyag nem terheli a szervezet többi egészséges részét. A kísérletek még korai stádiumban vannak, azonban az eredmények biztatóak. A munkára fogott spermiumok egy mesterséges tenyészetben 3 nap alatt elpusztították a daganatos sejtek 87%-át. A cinkék undora ragadós. Erre jöttek rá nemrég finnországi kutatók, és eredményük egyúttal a rovarok evolúciójának megértésében is segít. Kísérleteikben ízletes és keserű magokat kínáltak széncinegéknek, jól láthatóan eltérő csomagolásban. A madarak viselkedését videóra vették, levetítették társaiknak, akik a reakciókat látva megtanulták, melyik eredelt kerüljék el. A kutatók matematikai modellszámításokkal kimutatták, a szociális tanulás nagy lökést adhat a mérgező és egyben élénk, riasztó színű rovarok kifejlődésének. Így ugyanis a rossz ízű préda híre gyorsan elterjedhet egy-egy cinke populációban, és mivel a riasztó színek jól azonosíthatók, kevesebb ilyen rovar esik áldozatául a tapasztalatlan fiatalok kóstolgatásainak.
Szigma.
A holnap világa.
Tudomány első kézből.
Mit tehetnek a történészek annak érdekében, hogy a lehető legpontosabban adják át az utókornak az információkat? Erről tartottak nemrég konferenciát a téma szakértői, és erről beszél számos példát említve Bárdi Nándor történész, kisebbségkutató, aki arra a kérdésre is válaszol, vajon igaz-e, hogy a történelmet a győztesek írják?
Minden évben egy fogalom köré csoportosítjuk az éves konferenciát, ebben az évben az emlékezet volt ez a fogalom, pontosabban az, hogy az emlékezet kultúrából, egy meglévő emlékezet hagyományból, hogyan intézményesül, hogyan lesz ebből politika, és hát ahány megközelítés, annyiféle fogalmi meghatározás is jár ehhez a dologhoz, hogy mi is az, hogy emlékezet politika. A konferencia végén azért nagyjából az kiderült, hogy az emlékezet politika ott kezdődik, amikor valami újról kezdenek el beszélni a múlt kapcsán, tehát valami olyasmit kezdenek el emlegetni a múlt kapcsán, amiről addig nem volt szó. A konferencia döntően történeti vagy antropológiai esettanulmányokból állt. Az egyik blokkban azt néztük meg, hogy bizonyos eseményekhez hogyan használja fel a politika legitimációra az eseményeket, egy másik esetben bizonyos jelenségekre való emlékezés, legyen ez a német kitelepítés, legyen ez a német identitástudat a Trianon utáni Magyarországon, vagy legyen ez a holokausztra való emlékezés 1945 és 1949 között, amikor még nem is volt holokauszt fogalom. Tehát egyáltalán hogyan találják meg ezeket a fogalmakat, illetve az, hogy hogyan lehet ezeket a identitás szimbólumokat, amelyek az emlékezet kultúrához kapcsolódnak, bizonyos értelemben varázstalanítani, és erről is több előadás szólt, a Székely Szabadság napjáról, vagy éppen a vajdasági folyamatos ünnepségekről, vagy rendkívül elharapózott falunapokról, egyéb rendezvényekről. Összesen 12 előadás volt a konferencián, és ezzel kapcsolódó viták, ami remélem, hogy jövőre meg is fog jelenni.
Ha a politikai emlékezetről beszélünk, le lehet egyszerűsíteni úgy, hogy a történelmet a győztesek írják?
Semmiképpen nem, mert hát ott van a mindennapi emlékezet ebben a vonatkozásban, ott van a hivatalos emlékezet, tehát nagyon sokféle szerkezete van ennek az emlékezet kultúrának, és lehet, hogy ugyanarról az eseményről másképpen működik az emlékezet. Tehát egy dolog a hivatalos diskurzus, más dolog a szaktudományos megközelítés egy-egy eseményeknek, a harmadik dolog a politikai képzetek, vagy a társadalom tudatában meglevő képzetek ezzel kapcsolatban. Tehát, hogyha azt mondjuk, hogy egy egyszerű példa 1848 emlékezete, az a magyar nemzetépítésnek egy kollektív élménye, és ez a kollektív élmény vonul végig, ha hivatalosan ünneplik, ha nem ünneplik hivatalosan, tehát lesz egy ilyen vonatkozása. És ez egy nagy kérdés, hogy egy-egy közösségnek mi lehet az a közös emlékezet tudata vagy struktúrája, ami igazából a közösséget is egységesíti, vagy a közösségben is egy megszólításra való alkalmat biztosít.
Ha már 1848-at említette, egy ilyen érdekes történelmi tény, tény, hogy ugye Ferenc József, mint a 48-49-es forradalom és szabadságharc leverője került a magyar trónra. Aztán utána az 1910-es évek elejéről már mint boldog békeidőkről beszélünk, holott még mindig a forradalmat, szabadságharcot levelő Ferenc József volt az uralkodó. Ennyire változik az emberekben a történelmi személyek, illetve az adott személyek megítélése?
Hát nem biztos, hogy az emberekben, mert nem biztos, hogy a 100 éves emberekben változott meg Ferenc József képe, hanem egyszerűen jönnek az újabb korosztályok, és más-más emlékezett struktúrát hoznak magukkal. Például vannak olyan dátumok, mit tudom én, a július 28-a a Vinogradovi alkotmány, ami valójában a Rigó-mezei csatára megy vissza a szerb és a balkáni történelemre, ami egészen Ferenc Ferdinánd meggyilkolása is ugyanerre a napra esik, vagy Milosevic kiadatása Hágának ugyanerre a napra esik, és még sorol meg számtalan eseményt, amikor már a politika alakítói számítanak a kultusszal. Vagy ott egy másik ilyen típusú dolog, amikor egyszerűen a közösség építésnek egyfajta eszköze maga az emlékezés, legyen ez a német kitelepítés, vagy legyen ez a magyarországi vészkorszak áldozataira való emlékezés. Meg lehet vizsgálni, hogy kik, akik ezt az emlékezés kultusz működtetik. Ez mindig nagyon fontos, hogy ki működteti, milyen céllal működteti ezt az emlékezett kultuszt, és kik azok, akik erre vevők, melyik emlékezett kultusz vagy marker hatásos, és mi az, ami nem hatásos. Tehát ez mindig az adott történelmi szituációtól is függ.
Ha már a 20. század elejét említettük, ön egy 1918-as eseményről tartott előadást ezen a konferencián. Mi volt ez a bizonyos esemény? Miről szólt az ön előadása?
Ez a 1918. december 1-én a gyulafehérvári határozatok kérdése, amely a kisebbségi magyar köztudatban és politikai argumentációban folyamatosan úgy jelenik meg, mint a kollektív jogoknak elismerése román részről. Ezt román részről folyamatosan tagadják, hogy akkor valójában ilyen jogokat ígértek volna meg, és most itt nem is az a kérdés, hogy történetileg mi az igazság, bár történetileg is az a helyzet, hogy volt egy erősebb megfogalmazás az előkészítés során, és épp a kollektív jogok és az autonómia, amiről akkor még nem is beszéltek persze, 18 november végén, ezeket az erre utaló vonatkozásokat kivették, tehát, hogy román részről sem ezekben a kollektív jogokban gondolkodtak, de román részről abban gondolkodtak, hogy a monarchiának az állampolgársági egyenlőségi felfogását valamiféleképpen megmarad majd 18 után is, tehát volt egy ilyen elgondolás ebben a vonatkozásban. A dolog lényege, hogy a magyarok folyamatosan ide vetítik bele a jogkövetelésüket, aminek nem csak az a lényege, hogy egyenlő jogokat akarnak, vagy kisebbségi jogokat akarnak, hanem lényegében társnemzetként szeretnék magukat elismertetni Románián belül. És én azt vizsgáltam meg, hogy ez a hivatkozás kultusz, ez a képzet hogyan alakul ki. Persze, hogy ez kifejez egy hiányt. Azt a hiányt fejezi ki, hogy magukat egyenrangú politikai közösségként képzelik el Románián belül. Most az más kérdés, hogy a többségi nemzet hogyan viszonyul ehhez. Ehhez hasonló az 1868-as nemzetiségi törvény, amely magyar vagy nemzetközi szempontból egy kitűnő törvény, de az már nem elégítette ki a korabeli magyarországi nemzetiségeket, elsősorban a románokat és a szerbeket, mert ők már egyre inkább egy politikai közösségként képzelték el magukat. És azt gondolom, hogy a történészeknek az a feladata, hogy ezeket a párhuzamos világokat bemutassák, és azok számára hozzáférhetővé tegyék, akik valamiféleképpen ezt a emlékezett kultúrát intézményesíteni akarják.
Lehet egy azon dokumentumot két különböző féleképpen értékelni, értelmezni?
Hát persze, mert hogy a kontextusokat, tehát az, hogy milyen körülmények között születik, van, aki ezt veszi figyelembe, van, aki azt veszi figyelembe, de szakmailag ez nem kérdés, mert meg lehet ezeket vizsgálni, és hát nagyjából azért az ember ugyanarra a következtetésre jut. Tegyük fel itt a gyulafehérvári pontoknál, ugye az a helyzet, hogy a határozatoknak csak az első cikkelyét törvényesítették, vagy szentesítette a román király, az pedig egyesülés Romániával, és az egész román nemzeti mozgalomnak és mitológiának ez egy lényeges pontja, hogy gyakorlatilag egy hosszú nemzetiségi törekvéseknek a betetőzése volt az egyesülés, és hát ezt szentesítette a király a gyulafehérvári határozatok elfogadásával, de aztnak csak az első pontját fogadta el, azokat a pontokat, amelyek az egyházakra, a kisebbségekre, munkásjogokra, az ország demokratizálására vonatkozik, az nem lett törvényesítve, tehát annak nincs jogérvényessége vagy alkotmányjogi érvényessége, és ez nagyon egyszerű, már a 20-as években igazából ezzel szembenéztek. A korabeli publicisztika ki is mondja, a magyar úgy hiszik, hogy a gyulafehérvári határozatoknak az ígéreteit parittyaként kell felhasználni a hatalommal szembeni harcban, tehát mindig emlékeztetni kell a hatalmat, hogy igenis itt milyen jogkövetelései lehetnek a magyaroknak, és hát a legegyszerűbb, ha erre alapoznak.
Ugyanakkor ez a dokumentum tulajdonképpen kimondja azt is, hogy Erdély Románia része.
A román történelmi szemléletben két képpen értelmezik 18-at, egyrészt egy nagy egyesülésnek, ami a román nemzeti törekvéseknek a betetőzéseinek tekintik, a másik, a Orbán a liberális párt által képviselt eszme pedig azt mondta, hogy hát lényegében a királyi Románia hadserege foglalta el Erdélyt, tehát Erdély foglalással került Romániához. 1989 után döntően az első értelmezés az, ami elterjedt Romániába, tehát azt tudni kell, hogy 1949-től 1989-ig augusztus 23-a volt a román nemzeti ünnep, tehát a II. Világháborúból való szövetséges váltás Románia részéről, nem pedig 1918. december 1-e, és nemzeti ünnep csak 1990-től lett december 1-e, ami folyamatosan egyben a román-magyar szimbolikus konfliktusoknak a terepévé vált. Tehát nem véletlen az talán, és szimbolikus, hogy 1990. december 1-én kifütyült a parasztpárt képviselőjét Gyulafehérváron és Szőcs Gézát, aki akkor az RMDSZ képviselte, és egy fantasztikus beszédet próbált elmondani Szőcs Géza, ahol üdvözölte a gyulafehérvári határozatokat, és a román demokrácia alapjának tekintette, az európai normák megszögezőjének tekintette a gyulafehérvári határozatokat, ezt is kifütyülték, és aztán folyamatosan ezek a szimbolikus meccsek 90 után tovább folytak, talán még emlékezünk arra, amikor 2002-ben Adrián Nachtáze a Kempis hotelben ünnepelte meg a december 1-jét, aminek volt egy olyan értelmezése, hogy igen, most léptünk túl a trianoni konfliktuson román részről, ami persze magyar részről nem így történt.
Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az inforádió.hu és az mta.hu oldalon. A szerkesztő Lendvai Szabolcs nevében is búcsúzik a műsorvezető Domonics András. Gondolkodjunk együtt, egy hét múlva ugyanitt, ugyanekkor.